A tíz parancssal foglalkozó sorozatban legutóbb azt vizsgáltuk meg, hogy az ószövetségi szentírásban és a mai zsidó gondolkodásban hol a helye egyáltalán, mi a státusza a tíz parancsnak. A mai alkalommal tovább lépünk, de még mindig így globálisan tekintünk a tíz parancsra. Most azt nézzük meg, hogy a keresztény gondolkodásban hogyan alakult a tíz parancsnak a helyzete. Mindenképpen Jézusból kell kiindulnunk, aki meggyőződésünk szerint egy csodálatos új erkölcsi szisztémát, egy csodálatos látóhatárt adott nekünk erkölcsi tekintetben is. Jézusnál három pontban lehet összefoglalni, hogy mi is az erkölcs. Az első a jól ismert metanoia kifejezés. Úgy szoktuk fordítani, hogy bűnbánat, de ennél többet jelent. Annyit jelent, hogy Jézus azt kéri az embertől, hogy radikálisan forduljon Isten felé. Hagyja ott a saját önző, saját magába zárt gondolkodásmódját, és teljesen nyissa ki magát az önközlő és a szeretetét is közlő Isten felé. Ez a metanoia, ez a gondolkodásmód megváltoztatása. A másik, amit Jézusnál látunk, azt úgy lehet mondani, hogy az Isten felé fordulás az nem azt jelenti, hogy azt kérné, hogy elforduljunk a másik embertől vagy a világtól, hanem a másik embert és a világot egy új dimenzióba, egy új vonatkoztatás rendszerbe kell látnunk. És ez nagyon leegyszerűsítve, egyszerű szavakkal úgy mondható, hogy ez a radikális emberszeretet. Hogy ne csak Isten felé mondjunk nemet önmagunkra a ráfigyeléssel, hanem a másik ember felé is, a mindenkori másik ember felé is valósítsuk ezt meg. És a harmadik nagyon fontos dolog Jézus erkölcsi felfogásában az, hogy nem parancsok, szabályok teljesítését kéri tőlünk, hanem azt mondja egyszerűen nekünk is, hogy jöjj és kövess engem. Tehát a keresztény erkölcs az Jézusnak a követése, szó szerint is, hogy lépjünk a nyomába, menjünk mögötte, alakítsunk ki olyan viszonyt Istennel, meg az emberekkel, mint amilyen viszonyt ő megvalósított. Ezek szerint a keresztény erkölcs nem más, mint Jézusba öltözés. A jézusi gondolkodásmódnak saját magunkra való alkalmazása. A tíz parancs, ami ugye alapvető témánk, a tíz parancs Jézusnál egyszer bukkan fel az evangéliumokban, a gazdag ifjú történetében. Itt ugye odalép egy fiatal ember Jézushoz, megkérdezi, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az életre, az örök életre, és Jézus azt válaszolja neki, idézem, hogy tartsd meg a parancsokat. Ő tovább kérdezte, mely parancsokat? Jézus felsorolta, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Itt Jézus a tíz parancsból ötöt szó szerint felsorol. Jézusnak azonban a tíz parancssal kapcsolatban van egy más és még mélyebb értelmű felfogása. Ez pedig a hegyi beszédben látszódik. A hegyi beszédben Jézus háromszor is a tíz parancsra utalva idézetet mond, a régi törvényre hivatkozva, és utána azt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek. Melyik ez a három a tíz parancsból? Az egyik azt mondja Jézus, hogy mondatott a régieknek, ne ölj, én pedig azt mondom nektek, már az is öl, aki fele barátját esztelennek mondja, tehát aki a szavaival öl. A másik tíz parancs utalás mondatott a régieknek, hogy ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, már az is házasságot tör, aki vágyjal a szívében asszonyra néz. A harmadik tíz parancs vonatkozás pedig mondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, se az égre, se a földre, beszédetek legyen, igen, igen, nem, nem. Mit kell itt látnunk? Hogy Jézus tulajdonképpen a tíz parancsból hármat kiemel, és ezek által egy új horizontot fölvázol. Ez a gondolat már a tavalyi sorozatunkban is szerepelt, de röviden utalnom kell rá, hogy Jézus tulajdonképpen a normatív erkölcstant megváltoztatja. A normatív erkölcs annyit tartalmazott az Ószövetségben, hogy ember ezeket a határokat ne lépd át. És ha valaki megkérdezte önmagától, hogy teljesítettem-e a ne ölj parancsot, és az illetőnek nem tapadt vér a kezéhez, akkor azt mondhatta, hogy ő teljesítette az 5. parancsot. A jézusi gondolkodásban ezt soha nem állíthatjuk. Embert nem gyilkoltam, de a szavaimmal igenis sebeket okoztam másoknak. Tehát a beszédünket teljesen át kell, hogy itassa a tökéletességre törekvés. És ugyanígy a másik nemmel való viszonyunkat is. Egy keresztény ember soha nem mondhatja, akár mennyire is tisztességesen él, hogy ő megtartotta a 6. parancsot. Még jobban meg tudja tartani, mint eddig, még tökéletesebben tudja teljesíteni. Az eskü problémájáról, az Isten nevének tiszteletéről majd úgyis a 2. parancs kapcsán külön is szólni kell. Minden esetre azt kell tehát látnunk, hogy Jézus a keresztény erkölcsöt beleemelte a tökéletesedésnek a távlatába, hogy akár milyen nagyszerű, mondjuk úgy életszentséget kialakítottunk, ne elégedjünk meg magunkkal, ne a nálunknál gyarlóbbakhoz, bűnösebbekhez hasonlítgassuk magunkat, hanem mondjuk azt, hogy én még tudok fejlődni, én még nem vagyok tökéletes. Ez az a ragyogó újdonsága Jézus erkölcsének, ami egy egész emberi életet össze tud foglalni a tökéletesedésre való törekvésben. Most, ha vizsgáljuk az újszövetségi szentírásnak az egyéb könyveit az evangéliumokon kívül, akkor azt látjuk, hogy a 10 parancsra összesen csak 2 rövid utalás van benne. Az egyik a Jakab levélben szereplő rövid mondat, Isten parancsairól beszél, és azt mondja, hogy aki ugyanis azt tanította, hogy ne paráználkodjál, azt is megparancsolta, hogy ne ölj. Nem részletezem a helyet, a 10 parancsból 2-re van rövid utalás. A másik pedig Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelében szerepel, de szintén csak néhány utalásszerű gondolat. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, a másét ne kívánd. Régi törvényekre utal itt Szent Pál. Mi lehet ennek az oka, hogy az a zsidó gondolkodásmód, amiben mégis ugye Jézus felnőtt és később működött, mégiscsak ugye a szövetség kötésen belül az isteni parancsoknak a teljesítését kívánta, és hogy az újszövetségi szentírásban meg csak ez a néhány kis utalásunk van a parancsokkal, a törvényekkel kapcsolatban. A magyarázata ennek nyilvánvalóan Szent Pálnak a csodálatos, világos látású gondolkodása. Ő volt az, aki teológusként fölfogta és értelmezte az egész üdvtörténetet. Ő volt az, aki arra rájött, hogy ami Ádámban bekövetkezett, az istenellenes lázadás, a bűn, a halál, ez Jézus Krisztusban, a 2. Ádámban kiigazítást nyert. Hogy Jézus az, aki az engedelmességével, a kereszthalálával és feltámadásával az Isten barátságot újra meghozta ide a földre. És ugye Szent Pál azt mondja, hogy ezek szerint nem úgy tudunk Isten előtt kedvessé válni, hogy aprólékos gonddal megtartjuk a törvényeit, hanem azt mondja Pál, hogy teljesen újjá születünk az értünk meghalt és föltámadt Jézus Krisztusban. Tehát a hitben válik az ember megigazultá, és utána ez a hit majd gyümölcsöket fog teremni az ember cselekedeteiben. Ez lehet az oka annak, hogy a kereszténység megpróbált egy távolságot kialakítani a zsidó gondolkodásmóddal szemben, hogy megkülönböztesse magát, hogy itt egy új vallás, egy új erkölcsiség jelentkezett a Jézus követésben. A következő keresztény évszázadokban is azt látjuk, hogy nem nagyon foglalkoznak a 10 parancssal, hanem amikor néhányszor már kezdenek foglalkozni vele, akkor ennek mindig szakkifejezése, kateketikai indoka van. Ugye az első századokban a felnőtteknek hirdették az evangéliumot, és akik érdeklődtek a hit iránt, azok katekumenek voltak, hitjelöltek. A zsidó származású emberek, mivel nekik megvolt az ószövetségi alapiskolázottságuk, általában 9 hónapig tartó katekumenátuson mentek keresztül, még azután ugye húsvét éjszakáján megkeresztelkedtek, megkapták a bevezető szentségeket. De a pogányoknak nem volt meg ilyen fegyelmezett, parancsközpontú gondolkodásmódja, és ezért a pogányoktól pedig 3 éves, vagy még több éves készületet kívántak, ahol nem csak a hitbe való tanítás alapú bevezetést kapták meg, hanem az új életformának az elsajátítását is. És ekkor kezdték a katekéta iskolákban pártolni a 10 parancsot, hogy a pogányokat bevezetjük a 10 parancs által átlátható erkölcsiségbe, és majd utána az előszobából kinyílik az ajtó, és majd mikor megérlelődik a hitük, a magatartásuk, akkor kapják meg a szentségeket. De érdekes, hogy Ireneusz a 3. században már ilyen világosan fogalmaz, idézem: Isten az iránta való szeretetet is parancsolta, és a felebarát iránti irgalmasságot is sürgette, hogy se igaztalan, se Istenhez méltatlan ne legyen az ember, akit így készített fel a 10 parancs által a vele való barátságra és a felebaráttal való összhangra. Ezért a 10 parancsolat szavai nálunk keresztényeknél hasonlóképpen érvényben vannak, tágabb és mélyebb értelmet nyernek. Hát már világosan látta a kereszténység, hogy nem a parancs teljesítésű erkölcsel lehet Jézus után üdvösségre jutni, de aki Jézushoz hittel csatlakozik, annak mégiscsak hasznos ez a fajta gondolkodásmód ahhoz, hogy átitassa a gondolkodását az Istennel való szövetség, az Istennel való együttműködésnek a gondolata. Elsősorban Ágoston az, aki 10 parancssal összefüggésben alapemberünk. Olyan értelemben is, hogy ő határozta meg a 10 parancsnak a keresztény számlálását. Ő rövidítette le a hosszabb szentírási szövegeket az általunk ismert 10 parancs szavaira, és ő volt az, aki a 2 kőtáblára való beosztást is elvégezte. Tehát úgy fogjuk fel, hogy az első kőtáblán 3 parancs van az Istennel való kapcsolatunknak az alapjait képezvén, a 2. kőtábla pedig 7 parancsot tartalmaz az emberekkel, világgal való viszonyunkat szabályozandó. Érdekes, hogy ezt a fajta számlálást az evangélikusok is átvették, tehát ők is a katolikus számlálási mód szerint tartják a parancsokat, az ortodoxok és a protestánsok pedig a zsidó számlálási módhoz ragaszkodnak, tehát hogy mind a 2 kőtáblán 5-5 parancs van. Ha a következő évszázadokat vizsgáljuk, akkor újra a kateketikai, a szentségi szempont kerül előtérbe. Kialakul az úgynevezett gyermekkeresztség. Addig a felnőtteket készítették föl a keresztségre, most már a 4.-5. századtól fogva csecsemőkorban megkeresztelték a gyermekeket, és az első áldozásra pedig 6-8 éves korban kellett elkezdeniük a felkészítést. De csak az lehet első áldozó, aki tiszta lelket birtokol. Tehát csak az lehet első áldozó, aki előtte elvégezte a szentgyónását. Hogyan tudja egy gyerek megvizsgálni a lelkiismeretét, hogy helyesen Isten szemével lássa önmagát, hogy ő teljesítette-e Isten kívánságait az életében? A 10 parancs ragyogó eszköz volt ennek a teljesítésére. Meg lehetett tanulni, lehetett memorizálni. Átlátható szisztémát adott minden gyermeknek a 10 parancs. És így alakult az ki, hogy a Szent Ágoston korától fogva, de még inkább ugye a fülbe gyónás bevezetése után a 7.-8. század óta a 10 parancs teljesen központi helyet foglal el a keresztény erkölcsben. Természetesen a Jézus által átértelmezett 10 parancs, tehát nem a normatív erkölcs felfogás, hanem a tökéletesedés távlatú erkölcs felfogás. olyannyira fontos helyet kapott ezek szerint a 10 parancs a katolikus erkölcsi felfogásban, hogy a trienti zsinat az 1500-as évek közepén a megigazulással kapcsolatban szó szerint a következőt kimondta. Ha valaki azt állítaná, hogy az evangéliumban semmi más parancs nincsen, csak a hit és a többi közömbös, vagy valaki azt állítaná, hogy sem nem parancs, sem nem tiltás, hanem szabad viszonyulás kérdése, és hogy a 10 parancsolatnak semmi köze nincs a kereszténységhez, az legyen kiközösítve. Tehát hittételként állítja az egyház, hogy a 10 parancs, a Jézusi 10 parancs, ugye szükséges a keresztények erkölcsiségének a megalapozásához. Néhány összefoglaló megjegyzést kell még tennünk. Az egyik érdekes probléma, hogy ha a 10 parancs a kinyilatkoztatáshoz tartozik, akkor miért tanítható mégis az, hogy a 10 parancs jelentős része az erkölcsi természettörvényeknek a részét képezi. Tehát, hogy egy pogány ember is a világos látású eszével fölismerheti azt, hogy ezek igazak, ezek fontosak. Aquinói Szent Tamás foglalkozott ezzel a problémával, és úgy válaszolt rá, hogy a 10 parancsnak egy bizonyos része könnyen átlátható a természetes ész számára, hogy ezek igazak. Például a 4., 5., 6. parancs, a szülők tisztelete, a ne ölj parancs, a ne paráználkodj parancs. Észszerűen átláthatók, hogy ezek szükségesek a normális emberi élethez. De vannak olyan parancsok, mondja Szent Tamás, amelyeknél már az értelemnek komolyabb megfontolására van szükség, hogy fölismerje a parancs igazát. Ilyen például a vasárnap megszentelésének a parancsa. És, mondja Szent Tamás, vannak olyan parancsok, ahol igenis szüksége van az embernek természetfeletti erőre és kegyelemre ahhoz, hogy az isteni parancsnak az igazát emberileg is átlássa és elfogadja. Végső soron azt mondjuk, hogy a kinyilatkoztatáshoz tartozik a 10 parancs, de a nagy része, a jó része az emberi ész által is természetes módon átlátható és igazolható. Úgy tekintünk tehát a 10 parancsra, mint a zsidó és a keresztény gondolkodás közös kincsére. Egy francia teológus foglalkozott ezzel, Jean-Yves Calvez, aki azt tanította, hogy a zsidó és a keresztény gondolkodásmód egyaránt úgy tekint a 10 parancsra, hogy ez egy felülről jövő meghívásra adandó emberi válasz, és ez a garanciája annak, hogy a keresztény és a zsidó erkölcs az soha nem tud profanizálódni, mert mindig Istennek a tekintélye áll a megszólítás mögött. Az Ószövetségben az a tekintély állt, hogy csak én vagyok az Úr, csak nekem szolgálhatsz, az Új Szövetségben Jézusnak a tekintélye, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ez a garancia, hogy a zsidó és a keresztény erkölcs soha nem szűkülhet földies látásmódra, vagy pusztán közösségi szokásoknak a megállapítására, és azt is hozzáteszi, hogy úgy kell tekintenünk a 10 parancsra, ahogyan a kereszténység tekint az Ószövetségre, hogy az Ószövetséget mi örökbe fogadtuk azzal, hogy Jézusban beteljesítve látjuk, ezek szerint az Ószövetségnek a törvényre vonatkozó részét is örökbe fogadjuk, hogy Jézusban a tökéletes megvalósulás felragyogjon. Mielőtt a tanító hivatalra hivatkoznék, röviden utalok Zolnai Lászlóra, ugye jeles régész történészünk volt, a budai várnak a rekonstrukciója, felfedezése jó részt az ő nevéhez fűződik. Azt írja az Önélet rajzában, a Hírünk és Hamvunk 1986-ban adták ki. Azt írja, hogy életének egyik legnagyobb felfedezése az volt, amikor rádöbbent arra, hogy a 10 parancs az nem megváltoztatható, vagy az ember kénye kedvének kitett gondolkodásmódot tartalmaz. A 10 parancs az apodiktikus szükségszerűség és egyértelműség, tehát megcáfolhatatlan, kétségbe vonhatatlan logikával rendelkezik. Amikor ezt felfedezte, akkor jött rá arra, hogy ezek a megváltoztathatatlan isteni törvények, ezek teszik felséges drámává és párbeszéddé az ember életét. Ezek ragadják meg az emberi cselekedetet olyan felső vonatkozással, amely felső vonatkozásnak megvan a horizontális kitekintése is, tehát a másik emberrel való viszonyrendszer is. Összefoglalva és végezetül, II. János Pál pápa az igazság ragyogása kezdetű enciklikájában szó szerint a következőt írja. A 10 parancs egyes parancsai nem mások, mint a személy javához tartozó egyetlen parancs részletezései. Más szavakkal ez annyit jelent, hogy az ember személyes java Isten. Ha Isten az én kincsem, akkor a hit által, az erkölcsel tudok Istennek felelni, és minden egyes parancs ezt a személyi jót tartalmazza, amely által az isteni életet tudom gyarapítani magamban. A katolikus egyház katekizmusa pedig 3 fontos igazságot tartalmaz a dekalógussal kapcsolatban. Az egyik azt mondja, hogy a puszta értelem számára is elérhető a 10 parancs, mégis a kinyilatkoztatáshoz tartozik, mert megismeréséhez a bűnös emberiségnek szüksége volt Isten önfeltárására. A másik fontos megállapítása a katolikus egyház katekizmusának az, hogy a 10 parancs mindenkit kötelez, mindig és mindenütt kötelező erejű és megváltoztathatatlan törvényt alkot. A 3. nagyon lényeges megállapítása pedig a következő. A 10 parancsolatot a szeretet kettős és egyetlen parancsának a fényében kell értelmezni. Abban az értelemben, ahogy Jézustól megkérdezik, hogy mi a legfontosabb parancs, azt mondta, hogy a legfontosabb parancs 2 részből áll, a totális Isten szeretet és a totális ember szeretet. Csak ennek a távlatában lehet helyesen értelmezni a 10 parancsot, mert akkor helyesen látjuk azt, hogy itt Isten megjelenéséről és szabadító erejéről van szó. Amikor Isten az embernek parancsokat ad, Isten mindig önmagát is feltárja, és mindig meg akarja szabadítani az embert a gyengeségektől, a bűnöktől, a bukásoktól, vagyis igazi megváltóként akar jelentkezni az életében. Mit láttunk a mai alkalommal? Azt, hogy különféle cikk-cakkok által, de a 10 parancs a keresztény erkölcsnek a szívébe bekerült az idők során, és azt láttuk, hogy a 10 parancsnak a jézusi értelmezése nélkül lehetetlenség keresztény hívő életet élni. A következő sorozat részekben majd egyenként fogjuk a 10 parancsnak az egyes útmutatásait végigvizsgálni.